Nemrég jelent meg a Gyógyító hangok sorozat harmadik eleme, a női hang. Miért érdemes egyáltalán a népzenét, világzenét a gyógyítás felől közelíteni?
Ez valóban egy új helyzet, nem egy szokványos megközelítés. Ez adódik az én élettörténetemből, abból egyrészt, hogy antropológus vagyok, népzenekutatással is foglalkozom, és látom, hogy nagyon sok kultúrában, így a magyar néphagyományban is, hagyományosan ez volt, ez van a népzene felhasználásának egyik legfontosabb funkciója. Azt gondolom, ez a zene antropológiai lényege, hogy relaxálásra, nyugtatásra, lelki harmonizálásra, búfelejtésre, gondüzésre használják szerte a világban az éneklést. Ez az egyik felismerésem, a másik pedig az, hogy énekesnőként is, már évtizedekkel ezelőtt Schneidbergerrel koncertezvén Németországban például a Rosebud Sinus Tonyard lemezem hatásait hallva, hogy mit váltott ki az emberekből világszerte, anélkül, hogy értették volna a gyönyörű veretes magyar szövegeimet, mégis élet-halál sorsfordító helyzetekben használták ezt a régi magyar népzenét tartalmazó lemezemet. Például mondok egy példát, hogy világosabb legyen, odajött hozzám egy fiú egy ilyen németországi koncerten, és azt mondta, hogy átfestette a szobáját más színűre ennek a hatására. Vagy egy másik alkalommal egy testvérpár jött oda hozzám, és azt mondta, hogy az édesanyjuk temetésén csak ezt szeretnék hallani, és ezt játszották le. Vagy utolsó óráiban ezt akarta hallani egy magyar származású, de Németországban élő férfi. Tehát olyan hátborzongató, és megható, és megdöbbentő, de mindesetre ezek voltak azok az apró cseppecskék az elején az információ áradatból, ami afelé vittek engem, hogy elgondolkozzak azon, hogy az én hangom és a gyógyítás, a magyar népzene és a gyógyítás hogyan függ össze. És aztán volt egy álmom 2005 körül, amikor láttam ezt a négy korongot egy négyosztatú világképben, így ahogy benne is van ebben a mandalában, gyönyörűen lerajzolva most a női hanglemezben is, egy egységben. És tudtam, hogy ezzel nekem dolgom van, és ez a négy korong, ez a négy lemezt fogja jelenteni, az égit, a belső hangot, a női hangot és a gyógyító hangot, és ebből lett aztán ez a sorozat, és aztán hangterápiával én azóta foglalkozom és tanítom, és most már az ELTE-n a zeneterapeutákat, van egy darolóköröm, ami kifejezetten gyógyító célú népdaléneklés, teljesen civileknek, tehát nagyon sok felhasználása van ezóta ennek az én sajátos meggyőződésemnek.
Erről fogunk még beszélni, de maradjunk egyelőre a lemeznél. Ugye az első két rész, az égi hang és a belső hang 2006-2007-ben jelent meg, és most csak nem 10 év telt el, míg az újabb korong kikerült. Közben persze voltak más lemezek, de mégis miért kellett 10 évig várni erre a női hangra?
Hát egyrészt jó munkához idő kell, másrészt ez valóban egy hosszú alkotási folyamat. Azt gondolná az ember, hogy pont a nőiség az, amit egy nőnek, így miután már nagyon sokat, sok mindent megélt, és gyermekeket szült, és sok női tapasztalata van, ez a legkönnyebb, nagyon sok magyar női szöveg ismeretében. És mégis pontosan a bőségzavara miatt nagyon nehéz volt a határokat meghúznom. Tehát mi az, amit kihagyok? Hogy ne legyen közhely, hogy ne legyen olyan, amit már sokan csináltak, hogy legyen nagyon személyes, és legyen annak értelme, hogy én kinyitom a számat most megint. Szóval ezért kellett erre ennyit várni. Közben olyan felismeréseim jöttek mostanában, így az elmúlt évben, amik azt mutatták, hogy most jött el az idő, és most érett meg, és most kell kiadni. Mondok ilyenek példákat, amiket 5 évvel ezelőtt nem tudtam volna, mert nem jött ez az inspiráció, nem jött ez az ihlet. Például az, hogy az édesanyámmal a kórházban, Hévízen, egy szobában feküdtem hetekig. És akkor jöttem rá, énekelgettünk gyakran, este reggel, hogy nekem nem csak az ő énekeit kell ráénekelnem erre a lemezre, hanem vele együtt kell énekelnem.
És ez lett a közös duett.
Például, igen. Vagy akkor volt egy telehold, amikor nem tudtam aludni ott anyám oldalán, és akkor jött az az inspiráció, hogy a telehold a nőiség, a női termékenység, az egyik legfontosabb, amit a női hangban meg kell, el kell mondani, tehát a női szerepek közül az életadó képességünk, az életerő. Most akkor kaptam ezt a verset, akkor jött
és így lett a 28-as osztatúság.
Így lett a 28 track pontosan, hogy a Holt hónapnak megfeleljen, és így lett, így született akkor ott az Életerő című dal, amit tudtam, hogy akkor megvan. Megvan a befejezése a lemeznek, mert nem halállal szeretném befejezni, mert ugye az életútban szerepet kapó női hangról szól voltak éppen alapvetően ez a lemez. És nem a halála lesz vége, hanem a feltámadással, vagy az örök élettel, az optimizmussal, a gyermeki hanggal, a kislányok életerő mondó énekével. Szóval ezért kellett a 10 év, mert tudtam, hogy valami még nincs meg. Mindig éreztem, hogy még nincs kész. Még nem tudom pontosan, a szerkezet nem állt össze. És amikor lekerekedett, kikerekedett, akkor tudtam, hogy nincs mire várni most.
Hogyan válogatta össze a rajta szereplő dalokat? Vagy honnan állt össze ez?
Nézd, én azért évtizedek óta gyűjtöm a magyar népzenét, tehát saját gyűjtési élményeim nagyon meghatározóan jelen vannak ezen. Zoborvidéken, a Felvidéken, én már egyetemista koromban elkezdtem gyűjteni Kodály Zoltán nyomdokában. Onnan valók ezek a gyönyörű mennyasszony sirató lakodalmas énekek. Ezek a saját gyűjtéseim. Aztán a moldvaiak között is van jó pár, ami saját gyűjtésem. De van Erdély Zsuzsanna gyűjtése, a legelső, az például egy kozmikus genezis. Ugye az egy olyan imádság, olyan archaikus népi imádság, amit nehéz szülésre mondtak az asszonyok. Az ég szülte földet, föld szülte fát, ez egy analógiás mágia. Annak az analógiájára, ahogy ez a régiségben, az ősiségben, ez a születési folyamat ment, úgy menjen a te szülésed is olyan könnyedén. Tehát ez az analógiás mágia lényege. Tehát nagyon sok a személyes vonatkozása ennek, és aztán persze vannak olyan dalok, amelyeket hát nem találtam a néphagyományban, és ezért meg kellett írjam. Tehát ilyen ez az életerő, a női termékenységről szóló, és ilyenek az altatóim, amik tulajdonképpen az én személyes altatóim, az én improvizált altatóim, amiket az ikreimnek mondtam, amikor kicsik voltak, az ikerlányaimnak, és ezeket nevükkel beleénekeltem az altatókba mindig, és most például ez is rákerült. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon őszinte vallomássá kerekedett ilyen módon édesanyám énekével aztán együtt.
Az, hogy Hortobágyi Lászlóval dolgoztak ismét közösen, az magától értetődő volt, amikor a zenei világát megálmodta.
Hát, hogy is mondjam, sokáig nem volt magától értetődő, mert ebben a vajudási folyamatban és az alkotási folyamatban az is szerepet játszott, hogy nem volt még világos, hogy rajtam kívül, az én női hangomon kívül mi lesz rajta. De amikor megvilágosodtam a tekintetben, hogy ezt csak Hortobágyi Lászlóval tudom megcsinálni, akkor meg olyan természetes volt. Tehát nincs rajta férfi hang, de van rajta egy férfi erő, ez pedig az ő zenei aláfestése. És azt gondolom, hogy most is remekelt, csak úgy, mint a világfában. Tehát
nem érdemes aláfestés nélkül, említette, hogy amikor a világfát készítette, de hát az még az első volt, akkor nyilván a bizonytalanság is oka, hogy az ember szeretne valamiféle alátámasztást, igen, vagy megtámasztást, igen. És közben meg nagyon újszerű hangzást eredményezett.
Igen.
De nem lehetne például enélkül?
Lehet, hogy lehetne. Tehát én nem félek attól. 95-ben még féltem, hogy az egyszál női hang unalmas lesz, amikor a Nemzeti Múzeum felkérésére a Nagy Mille centenáriumi kiállítás kísérő zenét készítettem, akkor kétségtelen féltem, hogy unalmas leszek egyedül, akkor ezért kértem alapvetően Hortobágyi László segítségét. Aztán túl jól sikerült, tehát messzebbre mutatott, mint reméltük ez a lemez. Most pedig azt gondolom, hogy az olyan nagyszerűen sikerült akkor, hogy a magyar népzene érvényességét kitágítottuk, tértől és időtől függetlenül megnöveltük a hatósugarát azzal, hogy egy világzenei szövetbe ágyaztuk Hortobágyi László zseniális ötletei alapján, tehát a gamelángong meg az arab citera olyan szervesen szól a magyar, archaikus magyar népdal alatt, hogy ettől nem kisebb lesz az érvényessége, hanem nagyobb. Tehát azt mutatja, hogy szervesen illeszkedik az archaikus kultúrák világába, és ez nagyon magyar ez a lemez, nagyon magyarok a szövegek, de azt gondolom, hogy attól, hogy ezek a kínai fuvolák, vagy ezek a keleti húros hangszerek szólnak alatta, még inkább megerősíti egyrészt a magyarság orientális keleti gyökereit, másrészt pedig megint kiterjeszti a hatását ezeknek a daloknak. Szóval itt archetipikusabb, ősibb nőiségről is van szó, mint sem csak azt egy Kárpát-medencei jelenségnek szűkítenénk le.
Említette, hogy az ön számára meghatározó a hagyomány tisztelete, de amikor hozzányúl valaki az ilyen gyűjtött dalokhoz, akkor mennyire nyúlhat bele a saját eszközeivel, amik nyilván nagyrészt modern eszközök?
Azt gondolom, hogy a világzene, hogyha már ezt a kategóriát nem tudjuk megkerülni, nem is akarjuk természetesen, most a népzenével kapcsolatban ugye fölmerül. Tehát egy olyan tág kategória lett, amiben minden belefér. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy az ember hogy nyúl hozzá a zenéhez, milyen alázattal, milyen tisztelettel, milyen szaktudással, és milyen őszintén. Tehát ha jó ízléssel csinálja az ember, és saját maga lelkén átereszti az ősiséget, a hagyományt, a hagyomány erőit, és az tisztességgel és őszintén teszi, akkor szerintem az megengedett. Tehát én azt vallom, hogy a hagyományt nem vitrínbe kell zárni. Tehát nem mesterségesen kell konzerválni a gramofon felvételen elhangzott 200 éves felvétel, de attól még én nekem ismernem kell, tisztelnem, és szakmailag tudnom kell, hova tenni azt az 1917-es délalföldi felvételt például, de azt gondolom, hogy akkor él a hagyomány, és épp ezt képviselem, ezt papolom, hogy ez nem egy halott jelenség, hanem a mindennapunkba kell tudni integrálni. Tehát magyarul akkor lesz hiteles, ha én ezt őszintén átereztem a saját lelkemen, és igen, ha kell, hozzáteszek valamit. És azt vállalom, és azt persze meg is mondom, hogy ez nem egy archaikus archív felvétel. Tehát azt gondolom, hogy a 21. században két út van ugye a hagyomány éltetésének, hiszen az archaikus körülmények a magyar parasztságnak az a környezete már nem fenntartható, ami a 19. század második felében még volt. Két út van. Tehát vagy egy reproduktív megközelítéssel, tehát ugyanazt lemásolva előadjuk, vagy egy produktív, amikor valami újat teremtünk a hagyományos eszközökkel, a hagyományos értékekkel, tiszteletben tartva persze annak a formáját és a jelentését. És azt gondolom, hogy ezek a produktív megoldások a posztmodern korban és azután nagyon, nagyon sok teret kaptak a képzőművészetben, a díszítőművészetben, az iparművészetben, a gombolduirában, hogy mondjak ilyen nagyon sikeres példákat. Tehát igenis lehet applikálni, alkalmazni a mai formanyelvre, zenére, képzőművészetre, iparművészetre a magyar hagyományos értékeket.
Ugyanakkor mennyire lehet a hétköznapjaink része? Csalódással beszélt arról, hogy például a korábbi gyűjtéseinek a helyszínén egyre inkább eltűnnek ezek a korábban még néhány évtizede is élő hagyományok.
Hát igen, emlékszem arra, hogy még már 20 évvel ezelőtt Moldvában tapasztaltam azt, pedig az nagyon keleten van, ugye a legkeletebbi magyarságról beszélünk, hogy már akkor benyomták a kazettofont és hallgatták a Lagzi Lajcsit. Akkor én nekem ez nagyon szívszorító volt már fiatal lelkes diáklányként, amikor mentem a Tiszta Forráshoz, és akkor egy ilyen élménnyel találkozni. Szóval nagyon kiábrándító volt, és nagyon nagy csalódás. De azt gondolom, hogy éppen ez a mi felelősségünk, tehát tanult embereké, akik tisztában vannak a kulturális fejlődésben, a kulturális változásban, a hagyományos értékek szerepével, hogy ebben a globális káoszban adjunk a mai gyerekeknek egy olyan alternatívát, amiben a gyökereiket megtarthatják, ha akarják, és a szüleik akarják. Tehát, hogy nem tartanám kötelezőnek, de egy lehetőséget fölkínálni a gyerekeinknek azt gondolom, hogy nagyon fontos.
De ezt az iskola meg tudja tenni?
Ezt az iskola is meg tudná tenni, ha akarná, és meg is teszi sok helyen. Tehát nagyon sok szép példát látok mostanában arra, hogy például a magyar néphagyomány elemét hogyan integrálják a mindennapokba. A néptáncoktatást például a testnevelés órák részeként, vagy azok kiváltásaként igenis működhet. a mindennapos énekoktatást is lehet jól és rosszul csinálni. Ha jól csinálnánk, akkor élményszerű lenne, és hozzáadna az emberekhez. Ugye, tehát a zene hozzáad az emberhez, és a zenei anyanyelv, az hozzáad egy kifejező eszköz, egy kifejezés készletet az emberhez. És kár lenne elvenni ezt a mai gyerekeinktől.
De vajon alakulhatnak még ma is ilyen sodró lendületű kezdeményezések, mint mondjuk a táncház mozgalom volt, és végül is önt is akkor az vonzotta oda, ami tényleg persze nagyon sok aspektusából állt, nyilván egy rendszer ellen is szólt sok tekintetben, de hogy ma lehet valami olyan hívó szó, ami egy ilyen nagy lendülettel viszi magával az ifjúságot.
Természetesen megváltoztak az idők, megváltoztak a lendületek. Ugye atomizálódott a társadalom, a média is atomizálódott. Nincs egyetlen egy központi hírcsatorna, nincs egyetlen egy országos televízió, aki megmondja, hogy mi a követendő. Ugye akkor volt az első pávák idején, amikor még a Vas Lajos féle röpői pávát nézte az egész ország, és az adott egy népszerűséget például a népzenei revivalnak abban az időben. Aztán jött a táncház mozgalom, amit, ahogy mondja, a protest mozgalmával, a valami ellenvalóságával természetesen egy összekovácsoló csoportkohéziós erővel bírt. Ma, amikor már olyan nehéz egy valami ellen, és egy valamiért összefogni, természetesen teljesen más a helyzet. Itt most azt gondolom, csak is a kis közösségekben, csak is az alulról jövő kezdeményezésekben, az alternatív pedagógiában, ilyesmiben érdemes gondolkodni. Nem hiszem, hogy óriási nagy mozgalmakban reménykedhetnénk, ez illúzió. Viszont látunk nagyon szép pozitív példákat. Látjuk, ami országos mozgalom lett, ha csak a mostani felszállott a pávára gondolunk, amit végül is vállal a közmédia, és tényleg népszerű lett megint, és nem ciki az népdal éneklés. Ezt azért mondom, és azért adom nagyon fontosnak, mert hozzám jönnek olyan asszonyok, és most hadd mondjak el egy példát. Egy olyan fiatal asszony jött a dalolókörömbe néhány évvel ezelőtt, aki egy hagyományőrző vidéken nevelkedett itt a Galga mentén, és nagyon jó énekes kislány volt, és énekelt, és cikizték, és ciki volt még a 80-as években, 90-es évek elején, hogy ő szépen énekel, és népdalt énekel, és megalázták, és megszégyenítették, és elnémították, nem mert énekelni. És megszületett az első kislánya. És akkor jött rá, hogy valami nagyon hiányzik, és valamit nagyon elrontottunk. De nem jött ki a hang, és szeretett volna énekelni a kislányának. És akkor eljött hozzám, hogy segítsek. Döbbenetes élmény volt. Nem tapasztaltam még ezt, tehát egy olyan élethelyzet volt, amit meg kellett oldjak. És megkérdeztem tőle, mi volt az az ének, amivel ő nyerte azt a népdaléneklési versenyt 15 évesen. Mi az, amit szeretett énekelni? És akkor mondta, és elkezdtem énekelni vele. Hívtam, hogy jöjjön. Tehát fölszakadt, és jött az ének. Akkor bevittem a csoportba, ahol elkezdtük az én hangterápiás létrámat, hanglétrámat építeni együtt az ott levő lányokkal, asszonyokkal, és fölszabadult, és utána járt sokáig, és tehát megtört a jég, és ment a varázslat, és énekelt a kislányának, és lehet még egy, és neki is énekelt. Szóval ezt csak azért mondom, hogy ez egy óriási felelősség, hogy az éneklőkénket, ami hagyományosan bennünk volna, és természetesen jön, egy természetes önkifejezési eszköz a nőiségnek is, ezért énekelem a női hangot, de van nekünk erről Oscar-díjas filmünk is. Csak pont nem ezt szokták hangsúlyozni. És szerintem ez óriási dolog pedig, hogy arra rámutassunk, hogy az énektanárok is a legjobb indulattal, vagy a legjobb akarat ellenére bizony milyen károkat tudnak okozni a gyermeki lelkekben, hogyha valami teljesítményorientáltság és plecsni szerzés és helyezés és fokozat áldozataként a gyermeket elnémítják, és nem hagyják énekelni, mert azt mondják, hogy te hamisan énekelsz, meg mutálsz, és maradj csöndbe, stb. Tehát pontosan az éneklés örömét, a természetes önkifejezést veszük el. Szóval van még hova fejlődni.
Kik járnak a dalolók körbe?
Főleg lányok, asszonyok, mindenfélék, diákok, nyugdíjasok, tanárok, óvónők, jár egy kislány, aki egy vak kislány az apukájával rendszeresen, férfiak is jönnek néha, titkárnők, akik multicégnél dolgoznak, és azt mondják, hogy itt megtalálják a gyökereiket.
De benne a közös éneklés a lényeg, a vagy a hagyomány?
Nem, a közös éneklés a lényeg. Annak az energiájának a megtapasztalása, hogy az éneklés az tulajdonképpen testet, lelket gyógyít, a testünk az egy rezonáns üreg. A hangszalagjainkkal együtt az olyan, mint egy nagy bőgő. Az egy rezonáns tér, az egy fantasztikus lehetőség, hogy a testünkben levő energiákat harmonizálni tudjuk, és erre dolgoztam én ki ezt a hanglétre gyakorlatot. Tehát maga az éneklés fiziológiája, az egy nagyon jó érzés, az egy nagyon jó dolog, pláne ha sokan csinálják, vannak különböző hagyományos kultúrák, akik erre építik a hagyományos énektechnikájukat, ilyen a grúz polifónia például. A grúzok nagyon közel állnak egymáshoz, mint egy kórus. Ez egy hihetetlen jótékony hatású a közös éneklés. De ezen kívül mi még a magyar néphagyományból merítjük ugye az énekeinket, tehát nagyon módszeresen tanítom az énekeket, női szövegeket, női szerepeket éneklünk ott, és egyrészt másrészt pedig az ünnepeink megélését segítem az énekkel, tehát adventben adventi éneket, farsangban farsangi éneket, és a többi. Nem kapnak kreditet, nincs vizsga, de nincs felvételi sem, tehát ez csak azért járnak, mert énekelni jó.
Most, ahogy beszél, azért elég nyilvánvaló, hogy az elméleti oldal felől érkezett. Ez mit adott, vagy miben más egy alkotóművész számára?
Valaki talán mondhatja azt, hogy ez akadály, de lehet, hogy éppen segít. Nem tudom, nekem a kétféle tevékenységem, a jobb és a bal agyféltekém, azt gondolom, hogy mostanra az életemnek ebben a fázisában azért szinkronban van, és szintetizálódik egyrészt a tudós kutató embernek a bal agyféltekés, racionális problémalátása, és a jobb agyféltekés, női intuíció, a kreativitás, ami a művész nőséghez tartozik, és az anyasághoz is természetesen. Én azt gondolom, hogy jó, hogy tudom, hogy mit csinálok, és mit miért.
Most ugye a gyógyító hangok sorozatnak még a negyedik eleme hiányzik, ez a gyógyító hang lesz, ez már tervben van?
Erről nem szeretnék még beszélni, mert szeretnék örvendeni annak, hogy végre megszületett a női hang, és majd arról beszéljünk akkor, amikor az elérkezik. Tehát a női hang szerintem egy nagyon nagy állomás, és nagyon fontos most ebben a, pont ebben a világban, amikor az a gender téma ennyire erőteljes és ennyire megosztó a magyar közéletben is. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy segítőerő lehet a mai magyar nőknek, hogy felmutatja ez a lemez, legalábbis ez volt a célom vele, hogy felmutatja azokat a szerepeket, amik a magyar hagyományos világképben és erkölcsben a nőiséget jellemezte, hogy van ennek nagyon fontos helye ma is, hogy a legfontosabb, amit csak mi tudunk, és nem szabad szem elől téveszteni, ez a teremtő erő, az életet adó képességünk, ezért is énekeltem meg az utolsó énekben, és kislánykorunk óta benne van a neveltetésünkben hagyományosan ez. Azért is énekeltetek kislányokat is a lemezen, hogy lássuk, hogy például a női szolidaritásnak, a női kommunikációnak milyen természetes módjai voltak beleszőve a hagyományos nevelésbe. A komatálat hoztam, meg is aranyoztam, szövegekre gondolok például. De más nagyon kedves gyerekjátékokban, lányjátékainkban, a liliomszálokban ugye benne van a szüzesség, a lányság sajátossága és a termékenység varázslás. Szóval azt gondolom, hogy talán ezért sem véletlen, hogy ilyen sokat várt ez a lemez, mert talán most jött el az a helyzet a magyar közéletben is talán, amikor annyira elbizonytalanodott ez a női férfi szerep, amikor talán jelentősebben tud hozzászólni ehhez a vitához ez a lemez. Remélem, tud segíteni, és sok nő talál benne olyan segítséget a saját életvezetésére, amit velünk énekelve, például az édesanyámmal együtt énekelve segítség lehet.